Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk felvételről Sárospatakról. Igét hirdett Téglásné Szabó Éva, református lelkipásztor, a Vaj Miklós Református több célú szakképző intézmény, technikum, szakképzőiskola és diákotthon tanára. A járványhelyzet miatt az énekek korábbi felvételről hallhatók.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 91. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat énekszóval, énekeljük a 445. dicséretet. A 445. dicséretet az első és a második verseivel énekeljük. Az első vers így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 14. részében, a 14. rész 22-től a 33. versével bezárólag a következőképpen. És Jézus mindjárt meghagyta a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokasságot. Miután elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már a tenger közepén küzdött a hullámokkal, mivel hogy ellenszél volt. Az éjszaka 4. őrváltása idején odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor meglátták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek és azt mondták, ki is értett ez, és félelmükben kiáltoztak. De Jézus azonnal megszólította őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig így válaszolt, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Ő pedig azt mondta, jöjj. Erre Péter kiszállt a hajóból, és a vizen járva Jézus felé tartott. De látva a szelet, megrémült és süllyedni kezdett. Rémülten kiáltott. Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elállt a szél, a hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, bizony, Isten fia vagy. A mi Urunk áldja meg az ő igéjét, hogy megértsük és szívünkbe fogadjuk, jöjjetek és ezért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ezen a vasárnapon is vágyakozással a szívünkben jövünk eléd. Arra a kiváltságra vágyunk, amiben nekünk, keresztjéneknek, a te gyermekeidnek részünk lehet. Vágyunk arra, hogy az ég és föld hatalmas urát megszólíthassuk egészen személyesen, úgy, mint szerető édes atyánkat. Vágyunk arra, hogy felemelhessük a nevedet, téged dicsőítsünk, neked hódoljunk. Arra is vágyunk, hogy eléd tegyük mindazt, ami a szívünkben van. A hálát a sok áldásért, amivel naponta megajándékozol, a félelmeinket, a kétségeinket, amelyek nyomasztanak bennünket, a kérdéseinket, amelyekre csak te tudsz választ adni. Urunk, annyira kimondhatatlan és hatalmas dolog ez, hogy megszólíthatunk téged, és te megszólítasz bennünket. Tudjuk, hogy nem a mi jóságunk vagy különlegességünk miatt van ez, hiszen a bűneink okán egytől egyig mindannyian méltatlanok vagyunk arra, hogy hozzád jöjjünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus keresztje lehet a híd közted és köztünk. Köszönjük, hogy elengedted őt ebbe a világba. Köszönjük az ő váltság halálát és feltámadását. Arra kérünk, Istenünk, hogy szent lelked által szólíts meg most minket. Nagyon várjuk, hogy te szólj hozzánk. Segíts, hogy tudjunk minden más gondolatot most kiiktatni, mindent, ami elvehetné a figyelmünket a te nekünk szóló személyes üzenetedről. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. A következő éneket hallgassuk meg intézményünk oktatóinak előadásában. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyen keresztül az ő üzenetét felétek hirdetni kívánom, úgy, amint az írva található a Példabeszédek könyve 3. részének 5. és 6. verseiben a következőképpen: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Kedves testvéreim, vannak igeversek, amiket úgy szeretünk. Elolvassuk, és azt mondjuk, ez szép. És az ilyeneket szeretjük kitenni a hűtőnkre, vagy beírni a mobilunkba. És talán éppen ezek az igeversek azok, amelyeknek a mélyebb mondani valójába egy idő után már bele sem gondolunk. Az imént felolvasott 2 igevers is ilyen. Olyan szép és olyan jól hangzik az, hogy bízz az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Jól hangzik, viszont ennek a megvalósítása nagyon komoly kihívás, és sokszor kemény munka a keresztény ember részéről, hiszen ehhez le kell tudni győzni önmagunkat, a természetünket. Engedjétek meg nekem, hogy rendhagyó módon a végén kezdjem el magyarázni ezt az igét. Azt olvastam, hogy ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Isten ismer téged. Ott volt az első lélegzetvételednél, amikor megszülettél, és ott lesz az utolsónál is, amikor majd kileheled a lelkedet. De ő nem csak az elejét meg a végét ismeri az életednek, hanem azt is, ami közötte van. Ha az életet egy útszakaszhoz hasonlítjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy Istennek van egy térképe, amin rajta van a te életed útja. Ezt a térképet Isten tervezte neked. És ő a saját térképe szerint akar vezetni téged a legrövidebb úton, amely a célba visz. A cél Isten országa. Csak hogy ami Istennek a legrövidebb út, az lehet, hogy neked a legkacskaringósabbnak tűnik. És amikor Isten vezetni akar téged, akkor te nem biztos, hogy érted. És azt mondod, hogy de Uram, miért pont erre? Ennek így semmi értelme nincsen. Nem inkább arra kellene menni? Miért csinálod ezt, Istenem? Azért, mert Isten látja a kezdetet és a véget. És előtte ott van az egész életed keresztmetszete. És ő pontosan tudja, hogy számodra melyik a legrövidebb út. Isten úgy vezet, hogy mindig csak egy lépést, csak a következőt mutatja meg. És nem adja oda a hosszú távú tervet, hogy itt van a teljes életednek az útja A-tól Z-ig. Isten mindig csak egyetlen lépést mutat meg. És várja, hogy arra indulsz-e, hogy engedelmeskedsz-e. Azt mondja, hogy nézd csak, itt van A. De mi nem értjük az A-t, és rögtön a B-re vagyunk kíváncsiak. Mi lesz a B? De csak akkor tudod meg, hogy mi lesz, ha már beleléptél az A-ba. Isten így vezet. És az életutunk így folyamatos felismerés lehet. Ha már a B-ben vagy, akkor talán felismered, hogy miért volt szükséges az A-ra, még ha az abban a pillanatban kényelmetlen is volt neked. A közlekedésben kressztáblák vannak, és vannak olyan táblák, amik a sebességet korlátozzák, mások elsőbségadásra köteleznek, van olyan, ami nem engedi, hogy behajts egy egyirányú utcába, és a sofőrök, amikor látják ezeket a táblákat, eldöntik, hogy engedelmeskednek-e nekik. Sokszor úgy gondolkodik a sofőr, hogy hát itt van ez a sebességkorlátozó tábla, de hát teljesen üres az út, nem mérnek. Ha meg így van, akkor talán nem is kötelező betartani a sebességet, csak ajánlják. És a 30-as tábla ellenére 60-nal megy. És tényleg nem mérnek, és nem is történik semmi különös, legfeljebb hamarabb hazaér az illető. Viszont ha mérnek, akkor az pech. Oldalra állítják az autót, vagy kijön a jó kis csekk, és akkor már nagyon bánja a sofőr, hogy nem tartotta be az utasításokat. Na hát valahogy így van ez a lelki életünkben is. Isten miközben vezet A-ból B-be, és így tovább, kitesz ilyen lelki kressz táblákat elénk. És figyelmeztet, hogy most adj elsőbséget. Te most egy kicsit vonulj háttérbe. Vagy most menj lassabban. Maradj nyugton. Rám figyelj. Most gyorsíts. Lépj ki. Mert most kell cselekedned, vagy most kell bizonyságot tenned. Viszont Isten jelzéseit nem kezelhetjük úgy, mint a közúti táblákat kezelik sokan. Mert ha ilyen szubjektíven kezeljük, akkor abban könnyen megsérülünk. Ha nem Isten szerint haladunk, akkor az nagyon fájdalmas lehet nekünk. Istennek tehát van egy útja számodra. Ezt jelenti, amikor azt mondja az ige, hogy ő egyengetni fogja ösvényeidet. Isten szeretné egyengetni az életed útját. Na de hogyan tudunk mi Isten útján járni? Salamon 3 dolgot sorol fel, és mivel úgy emlegetjük őt, hogy a bölcs Salamon, ezért nem árt hallgatni rá. Azt mondja először is, bízzál az Úrban teljes szívből. Másodszor ne a magad eszére támaszkodj. Harmadszor minden utadon gondolj rá. Amikor ezeket a sorokat olvassuk, akkor az olyan jól cseng, de annál nehezebb kivitelezni. Erről beszéltem az elején, amikor azt mondtam, hogy ezeknek a megvalósítása sokszor kemény munka a keresztény ember részéről. Tehát az első utasítás, vagy javaslat, az, hogy bízzál. Bízz az Úrban teljes szívből. A bizalom az tulajdonképpen egyenlő a gondtalansággal. Amikor teljes szívvel az Úrban bízol, akkor gondtalan az életed. Hányan vannak ma, akik teljes meggyőződéssel kimerik jelenteni magukról, hogy az ő életük gondtalan? Azt hiszem, hogy mindannyian a gyerekszobájukban játszanak most. Mert a gyermekek azok, akik gondtalanok. Mert ők megtehetik, hogy így gondolkodjanak, hogy hát én nem tudom, hogy mit fogok felvenni holnap, nem tudom, hogy fogok-e valamit enni ebédre, hogy van-e pénz kenyérre. A szüleim tudják, és ez a lényeg. Engem meg miért érdekelne a többi? Ők szeretnek engem, és számomra a legjobb döntéseket fogják meghozni. Bárcsak mi is így tudnánk bízni Istenben, mint a gyermek a szüleiben. Feltétel nélkül. Mert minél inkább bízunk Istenben, annál inkább gondtalanok leszünk. Istennek minden ígérete igen és ámen. Semmi okunk nincs arra, hogy ne bízzunk benne. Sőt, minden okunk megvan rá, hogy a bizalmunkat belé fektessük. De miért bízzunk Istenben? Mi emberek abban bízunk, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Ez az, ami alapján bizalmat szavazunk valakinek. Isten szeret? Hát persze, hogy szeret. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten érted áldozta oda az ő egyszülött fiát. Te odaáldoznád valakiért a gyermekedet? A kettőből az egyiket. Mondjuk a barátodért. vagy a testvéredért? Pedig szereted a testvéredet. Hát Isten még jobban szeret téged, mint ahogyan te bárkit is szeretsz ezen a világon. Isten szeret téged, ezért bízhatsz benne. És mi az, ami tönkre teheti a bizalmat? Az, hogy akiben te megbíztál, megosztottad vele az életed titkait és minden dolgodat, egy napon előveszi azokat, és elkezd a múltadon csámcsogni, vagy visszaél a titkaiddal. Istenben nem fogsz csalódni. Ő nem fogja elővenni, vagy felhánytorgatni a te régi életedet. 100%-ig megbízhatsz benne. Mindent a háta mögé vetett. És többé nem emlékszik meg semmiről, ami neked a múltban fájdalmas, vagy kellemetlen, semmiről, ami bűnös vagy szennyes. Ha leteszed az életed szennyesét Jézus keresztjéhez, az ott is marad. És te az ő vérében megtisztulva mehetsz tovább. Szóval Isten részéről a bizalom már bizonyított. Mi tudjuk, hogy mit kaphatunk tőle, és semmi okunk nincs kételkedni benne, vagy bizalmatlannak lenni vele szemben. Csak hogy ez az út két irányú, és neked is tenned kell valamit. Oda kell adnod az Úrnak a teljes szívedet. Ez Salamon második tanácsa neked. Bízz az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ez pedig nem egyszerű, mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy szeretünk a saját eszünkre támaszkodni. Szeretjük, ha minden érthető és logikus az életünkben. Szeretjük érteni, hogy mi miért történik velünk és körülöttünk. De Salamon azt mondja, hogy ne a saját eszedre támaszkodj. És ezzel nem azt mondja, hogy ne is használd az eszed, de nagyon is kell használnod. Oda kell adnod az elmédet is Istennek. Pál azt írja a rómaiakhoz írt levélben, hogy változzunk meg értelmünk megújulásával, hogy megítélhessük, mi az Isten akarata. Használni kell az értelmünket, mégpedig úgy, hogy meg kell nyitnunk azt Isten előtt. Mert Isten szeretne elérni bennünket az értelmünkön keresztül is. Ha hiszünk, az nem azt jelenti, hogy ki kell kapcsolni az agyunkat, éppen ellenkezőleg. Rá kell irányítani Istenre. Lesznek majd olyan helyzetek az életedben, amikor nem fogod érteni Istent. És akkor talán azt mondod majd, hogy de Uram, ez így nem értelmes. Emlékeztek? Az elején azt olvastam, amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy szállj ki a csónakból és sétálj a vizen. Mindenki tudja, még az óvodások is, hogy a vízre nem lehet ráállni, mert aki ezt teszi, az elsüllyed. De Péter minden logikája és ismerete ellenére kiszállt a csónakból és megtette, amit az Úr kért tőle. Pedig gondolhatta volna, hogy hát ez teljesen értelmetlen. Biztos én hallottam rosszul. Nem létezik, hogy arra szólított fel az Úr, hogy a vizen járjak. De Péter megtette, amire Jézus hívta. Mi nagyon sokszor háborgunk, amikor nem értjük Istent. Dúl a lelkünkben a vihar, és azt mondjuk, hogy Uram, ha tényleg szeretsz, akkor nem engedted volna, hogy ez vagy az megtörténjen velem. Nem értem. Ez nem igazság. És ilyenkor mindig az van, hogy a saját hibás értelmezésünk szerint nézzük a dolgokat. És dühösek vagyunk Istenre, mert nem értjük őt. Emlékeztek Józsuéra? Úgy kellett bevennie Jerikót, hogy 6 napon keresztül minden áldott nap egyszer körbe kellett járnia a várost az egész hadseregnek, a 7. napon pedig 7-szer kellett körbejárni. És akkor, amikor ezt megtették, tehát a hetedik napon a hétszeri körbejárás után mindenkinek egyszerre egy óriásit kellett kiáltania. Egyszer körbejárni a várost, az még logikus is. Nézzünk szét, mérjük fel a terepet. De másodszor körbejárni? Minek? Feltételezem, hogy a jerikóiak a harmadik napon már a hasukat fogva, rájuk mutogatva fetrengtek a nevetéstől. Mert hát képzeljük el, jön az ellenség bevenni a várost, és mit csinálnak? Teljes harci részben sétálnak a város körül. Azt is el tudom képzelni, hogy a hadvezérek egy idő után oda mentek Józsuéhoz, és megkérdezték tőle, hogy figyelj, Józsué, biztos, hogy ezt mondta neked Isten? Nem értetted félre? Aztán a hetedik napon hétszer körbejárni Jerikót 9 órájukba telt. 9 órán át sétáltak körbe-körbe teljes harci fegyverzetben. Hogy kimerülhettek már a végére? Épp arra készülnek, hogy legyőzzenek egy várost, de a 9 óra végére már hullafáradtak. És mindezeket megkoronázza, amikor Józsué kiadja a legvégén parancsba, hogy ordítsanak egy hatalmasat. Miért? Ők viszont nem kérdeznek. Egyszerűen csak engedelmeskednek, és győznek. Az emberi logika az jó dolog. De vannak helyzetek, amikor át kell lépnünk azon, ami szerintünk helyesnek tűnik, és abba kell belépnünk, amire Isten hív. Ezt jelenti bízni az Úrban teljes szívből, és nem a magunk eszére támaszkodni. És végül a bölcs Salamon utolsó tanácsa, minden utadon gondolj rá. Az életed minden egyes kereszteződésében, minden fájdalomban és minden örömben ismerd fel Isten kezét. Sajnos sokszor úgy telnek el a napjaink, hogy nem is gondolunk arra, hogy Isten minden helyzetben ott van. Pedig ő ott van veled a jóban, és szeretne veled együtt ünnepelni. És különösen életed nehézségeiben szeretné, hogy meglásd és felismerd őt. Mindannyian átmegyünk nehézségeken és próbákon, mert az élet nehéz. És egy ilyen nehéz helyzetben feleslegesen sok időt töltünk azzal, hogy Istent vádoljuk, vagy vitázunk vele, vagy kizárjuk őt az életünkből, mert azt gondoljuk, hogy azért érhetett utol bennünket egy tragédia vagy fájdalom, mert Isten elhagyott bennünket. De ilyen nincs. Isten nem megy szabadságra. Ő nála nincs szünet. Ő mindig, mindenben ott van veled. És szeretné, hogy meglásd őt mindenben. Lásd meg, ha sírsz, hogy ő ott ül melletted és vigasztal. Lásd meg, ha szárnyalsz, hogy ő veled együtt szárnyal. Isten szeret téged. Veled van, és vezetni akar. És ha engeded neki, hogy vezessen, ha bízol benne, és ráhagyatkozol a szíveddel és az elméddel is, akkor ő teszi majd egyenessé az utadat. Persze sokszor, ami neki egyenes, az neked egyáltalán nem tűnik annak. És van, hogy elindulsz a másik irányba. De ő akkor is utánad megy. Nem hagy békén, a szó nemes értelmében. És ha visszafordulsz, helyrehozza azt, ami félre siklott az életedben. És egy napon majd azt fogod észrevenni, hogy az utad egyszerre könnyűvé válik, és már a célegyenesben is vagy. Így legyen. Ámen. Az ige hirdetésre válaszul a 274. dicséretet énekeljük, az első verset, a 274. dicséret első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Amen.
helyetek imádkozzunk. Tiéd a dicsőség és a magasztalás, Urunk, a te kimondhatatlan szeretetedért. Köszönjük, hogy te egyengeted a mi életünk ösvényeit. Köszönjük, hogy a Szentlélek által vezetsz és utat mutatsz nekünk. Megvalljuk, hogy nem mindig könnyű erre az útra rálépni. Olyan könnyen kimondjuk, hogy bízunk benned teljes szívből, de amikor ennek a gyakorlati megvalósulására kerül sor, megvalljuk, hogy néha kudarcot vallunk. Nehéz bízni próbákban, járványban, betegségben, gyászban. Amikor szenvedünk, vagy egy hozzánk közel álló szerettünk szenvedését kell végignéznünk. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor nem értjük ezeket a helyzeteket az életünkben. És te látod, hogy sokszor zúgolódik is a szívünk te feléd. De hálát adunk azért, amit már eddig megtapasztalhattunk. Mindeddig megsegítettél. Tudjuk, hogy ezután is meg fogsz segíteni. Köszönjük, hogy minden helyzetben ott vagy velünk, még akkor is, ha mi nem látunk, vagy nem akarunk meglátni téged. Köszönjük, hogy a fájdalomban erősítesz, az örömben megáldasz. Köszönjük, hogy valóságosan is megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet az életünkben. Istenünk, imádkozunk olyan szívért és értelemért, amely csak rád hagyatkozik. Erősíts meg bennünket ebben. Nem akarunk aggódni, remegéssel nézni a holnap felé. Csak rád akarunk nézni minden napon, minden élethelyzetben. A te beléd vetett bizalomból akarunk élni, napról napra. Így imádkozunk azokért, akik most különösen is nehéz időszakát élik az életüknek. Te erősítsd meg őket. Kérünk, hogy hadd lássanak meg téged. Tudják elengedni mindazt, ami fájdalmat vagy aggodalmat okoz az életükben, és tudjanak megpihenni a te erős, biztos, oltalmazó karodban. Szent fiadért, Jézusért hallgass meg bennünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
Kedves testvérek! Téglás Zsolt vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket iskolánk diáksága és nevelőtestülete nevében. Talán sokaknak ismert iskolánk oktatási profilja, de engedtessék meg, hogy intézményünket kevésbé ismerők számára néhány szóban összefoglaljam aktualitásainkat. A régió oktatási palettáján fontos szerepet játszik a Vai Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény. Középiskolánkban 300 diák tanul, akik érettségit és szakmai végzettséget egyaránt szerezhetnek. Fontosnak tartjuk a keresztény értékeket, szakmáinkhoz igazodva gyakran végzünk szeretett szolgálatbeli tevékenységeket, és tanév közben számos, színes programot és meghitt ünnepséget szervezünk. A magyarországi szakképzési rendszer az elmúlt években gyökeresen átalakult. Legnagyobb változás talán az volt, hogy felértékelődött a gyakorlat szerepe. A szakképző iskola továbbra is 3 éves maradt, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. Az ezt követő 2 évben duális képzés formájában elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál van lehetőség elsajátítani a szakmai ismereteket. Előnye, hogy a tanulás mellett ekkor már munkabért is kap a tanuló. A szakmai gyakorlati oktatás szívügye az iskolánknak. A gyakorlati képzés egyrészt az iskola saját tanműhelyében történik, ahol fontos megjegyeznem, hogy a tanulók modern körülmények között végzik az előírt gyakorlatot. Iskolánk fenntartója, a Tiszán inneni református egyházkerület folyamatosan biztosítja, hogy jelentős mértékben fejleszthessük a tanműhelyekben lévő eszközparkot. Másrészt fontos és talán fontosabb gyakorlati terep a kinti cégeknél történő gyakorlati oktatás, ahol diákjaink valós élethelyzetekkel találkozhatnak. A református mesteremberekkel egyre jobb a kapcsolatunk, akik tapasztalatából merítve a tanulóink igazán elleshetik egy-egy szakma fortéjait. A vállalkozók, és persze nem csak a református szakemberek, szívesen foglalkoztatják diákjainkat a duális képzés keretében, akik nem csak gyakorlati helyszínt biztosítanak tanulóink számára, hanem később biztos munkahelyet is kínálnak. Szakmáink közül mindig van úgynevezett sikerszakma. Jól lehet, valamennyi képzéshez manapság már szép ösztöndíj párosul, de mégis vannak olyan képzések, melyek évről évre egyre keresettebbek. Ilyenek például a turisztikai ágazathoz tartozó képzések, mint pincér és szakácsképzés, ahol tanulóink modern tankonyhánkban és tanéttermünkben, valamint Sárospatak legkiválóbb éttermeiben gyakorolhatják tudásukat. A gépészeti és építőipari szakmák is mindig keresettek, nem beszélve a technikusi képzéseinkről, melyek esetében a szakma mellett érettségit is szerezhetnek a diákjaink. Az autószerelő, az épületgépész képzés mellett a következő tanévtől turisztikai vonalon is indítunk technikumi képzéseket, sőt, mint minden éven, jövőre is megjelenik egy új képzés iskolánkban, melyre már most nagy az érdeklődés. Ez pedig a postai ügyintéző képesítés. A 3 éves szakképzés mellett tehát az 5 éves technikum a másik fő profilunk, ami a minőségi szakmai oktatás helyszíne. Itt az 5 év elvégzése után a végzős diák egyszerre kapja kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. Az elmúlt hónapokban a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet jelentős kihívást jelentett a szakképzőiskolák számára. A közismereti és szakmai elméleti tananyagot tantermen kívüli digitális oktatás formájában sajátították el a tanulók, a gyakorlati oktatás sok esetben projektfeladatok megvalósításával, vagy éppen az órák tömbösítésével és a járványügyi szabályok maximális betartásával kiscsoportos foglalkozások keretében történt. Hála Istennek a diákok, szülők, tanárok és a gyakorlati munkahelyek közös erővel sikeresen leküzdötték a digitális munkarend kihívásait, de már mindenki nagyon várja a nyitást és az újbóli személyes tanórákat. Reméljük, hogy a közeljövőben önökkel is találkozhatunk személyesen. A nevelőtestület és a diákság nevében mindenkinek jó egészséget kívánunk. Áldás békesség!
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk felvételről Sárospatakról. Igét hirdetett Téglásné Szabó Éva református lelkipásztor, a Vaj Miklós református több célú szakképző intézmény, technikum, szakképzőiskola és diákotthon tanára. A járványhelyzet miatt az énekeket korábbi felvételről hallhatták.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.